Sziasztok!
Hallotok? Hallotok?
Ez itt a Tilos az E.
A Free SFE Podcast, amit mi csinálunk.
Az SFE hallgatói, oktatói, az ellenállók.
Hosszú hónapok óta küzdünk az autonómiánkért. És most eljött az idő, hogy egy kicsit meséljünk nektek.
Mindent, ami velünk történt, és történik most is.
Ez itt a 90.3 Tilos Rádión, a Tilos az E, a Free SFE Podcast. Üdvözlök minden kedves hallgatót, én Alfarman Petra vagyok, másodéves dramaturg hallgató. A mai a Tilos az E második évadának 7. adása, az előző részek pedig visszahallgathatók a Spotify csatornánkon. A mai adásban megnyitjuk a Free SFE Egyesület induló képzéseinek a bemutatását, a filmrovatban Kocsis Ágival beszélgetünk új filmjéről, az Édenről, a színházrovatban pedig Cseri Hanna és Zrínyi Falvi Eszter mesél készülő báb előadásukról. A hírrovatban ezen a héten több rövid beszámolóval készültünk. Fair Play foci bajnokságon vesz részt a Free SFE Egyesület, megújult a freesfe.hu weboldal, és lezárjuk a friss hús blokkunkat a díjazott alkotókkal. Informálunk, hogyan tudjátok támogatni a Tilos Rádiót az elmaratonon való részvétellel és a Vaterán, illetve megkérünk, hogy támogasd az Egyesületünket a Patreonon keresztül. Az utolsó szám című folyóiratunk második száma továbbra is megrendelhető a Bionivo webáruház oldalán.
Ez itt a Tilos az E.
A Free SFE Podcast.
Június 7-én kezdetét vette a Tilos Elmaraton, a Tilos Rádió adománygyűjtő fesztiválja. 9 napon át, június 14-éig immár országszerte gyarapodó pop-up és fiók helyszíneken is találkozhattok velünk, és támogathatjátok rádiónkat. Keresd fel a Tilos Rádió Facebook oldalát, ahol a helyszínek, események részletei mellett megtalálhatod a Tilos Elmaraton támogatói árverését is, ahol különleges művészeti alkotásokra, ritkaságokra licitálhatsz. A nyertes licit teljes összege a Tilos Kulturális Alapítványhoz folyik be, és azt teljes egészében a Tilos Rádió fenntartására és működtetésére fordítjuk. A Tilos Rádió támogatásának egyik lehetséges módja még, ha felkeresitek a Tilos adományplázát, ahol adományaitok fejében választhattok a rengeteg Tilos termék közül. Köszönjük a támogatást és a csatlakozó helyszínek segítségét.
Ez itt a Tilos az E.
A Free SFE Podcast.
Elindult a freesfe.hu, a Free SFE Egyesület hivatalos honlapja. A honlapon tájékozódhattok egyesületünkről és céljainkról, hosszú távú terveinkről. Bővebb információt kaphattok 2021 őszétől induló színházcsináló, filmmaking, művészeti kommunikáció, színház allround asszisztens, színház és performance és személyes színház képzéseinkről. A weboldalon ezen felül megtaláljátok a támogatási felületeinket is, az egyszeri banki átutaláshoz szükséges információkat, valamint a Patreon oldalunkat, ami a patreon.com/freesfe, ahol havi rendszerességgel is támogathatod egyesületünket. Köszönjük a támogatást!
Ez itt a Tilos az E.
A Free SFE Podcast.
Fair Play foci bajnokságon vesz részt a Free SFE Egyesület. A Józsefvárosi Önkormányzat meghívta a Free SFE Egyesületet, hogy részt vegyen a 2021. június 18-án megtartandó kerületi futballbajnokságon. A Józsefváros Unity utcai futballfesztivál UEFA és EU támogatással és az Oltalom Sport Egyesület részvételével valósul meg. A Fair Play futballbajnokság célkitűzése a társadalmi integráció és érzékenyítés, a társadalmi, vallási, etnikai különbözőségek elfogadásának, tiszteletben tartásának elősegítése. Alapja a csapatmunka, egyenlőség, tisztelet. A 3x10 perces mérkőzések során nincsen bíró, se síp, ezeket a mediátor helyettesíti, aki minden meccs után moderál egy rövid beszélgetést a csapatoknak a mérkőzés konfliktusainak tárgyalására. A Free SFE Egyesület örömmel fogadta el a meghívást, és egy darab csapattal képviselteti magát június 18-án 15 órától a Fidó közösségi parkban, ahova a szervezők várják a lelkes szurkolókat is. A nyertes csapat június 19-én képviseli a kerületet a műjégpályán felállított hivatalos UEFA szurkolói zónában megrendezésre kerülő Budapest bajnokságon. A Free SFE Egyesület csapatának tagjai. Csató Kata, Radák Jutca, Páfi Szabolcs és Németh Gábor tanáraink, illetve Bíró Zsombor, Sór Ádám és Bagosi Bálint hallgatók. Szurkoljunk nekik közösen!
Ez itt a Tilos az E.
A Free SFE Podcast.
Véget ért a 9. Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Egy héten át többszörös teltházzal futottak vetítések a Toldi moziban, a Városháza udvarán és a Toldi távmoziban is. A Magyar Játékfilm Rendezők Egyesülete zsűriének díját az Arizona MPS jóvoltából Hilton Flóra és Tóth Bálint filmterve a Széllel szemben kapta. A Lovas Nándor díjat, a Friss Hús Pitch 300 000 forint értékű fődíját Horváth Réka filmterve a Balagán nyerte. A legjobb nemzetközi rövidfilmdíját Serhat Karaslan The Criminals című kisfilmje kapta. A Budapest a Fiatal Tehetségekért díjat, melyet a legjobbnak ítélt 30 éven aluli rendezőnek jár, a Valami Történjen alkotója Botos Dániel nyerte. A Magyar Játékfilmrendezők Egyesülete zsűriének díját a Stúdió Spice felajánlásából Tóth Lili Laura Mama Büszkeségű című filmje kapta. A legjobb színészdíját Újlaki Dénes és Váradi Gergely megosztva kapta a Csendes Környék filmbeli alakításokért. A legjobb színésznő Bódi Zsófia lett a Klára Mama Uzsonnája című filmből. A legjobb magyar animációs film a Reduction lett Szakály Réka Anna Mome Anim diploma filmje. A legjobb magyar élőszereplős rövidfilm pedig Nagy Borbála alkotása a Pannonia dicsérete lett. Gratulálunk a díjazottaknak!
Ez itt a Tilos az E,
a Free SFE Podcast.
Ez itt a 90.3 Tilos Rádión, a Tilos az E Podcast. Eheti filmrovatunkban Kocsis Ágnes filmrendezővel, egyetemünk volt hallgatójával beszélgetünk Éden című filmjéről, ami végre itthon is látható a mozikban.
Sziasztok! A Tilos az E mai filmrovatában vendégünk Kocsis Ágnes filmrendező. Szia, Ági!
Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Ági régen várt filmje, az Éden, végre itthon is látható a magyar mozikban is, és ennek kapcsán beszélgetünk. Kérlek, Ági, mesélj nekünk arról, hogy ez a nagyon szövevényes, nemzetközi koprodukcióban készült film, ami ugye magyar, román és belga részvétellel készült, mindehhez egy horvát főszereplővel. Hogy tudtátok ennek során kialakítani azt, hogy működőképes és intim és hatékony módon tudjatok egy ilyen bensőséges történeten együtt dolgozni?
Hát tulajdonképpen a főbb, tehát ami logisztikát igényelt, az inkább az utómunka volt, mert nagyon sok minden készült Belgiumban. A fényelés, a hangutó munkának a nagy része, tehát tulajdonképpen a szinkront azt itt vettük fel Magyarországon, meg még egy pár fázisát a hangutó munkának, ilyen dialogvágást, szinkronvágást ezt itt végezték el, de a többi, a zöme az kint zajlott, akkor a VFX-eknek egy része kint, a másik része itt, tehát ezeket kellett összehangolni. De alapvetően, tehát maga a stáb az magyar volt, illetve voltak román illetiségű, ám de magyar stábtagok, de a két főszereplő, hát ugyanúgy, tehát azt hogy a forgatáson mondjuk egy intim hangulatban, vagy amire most így utaltál, tudjunk forgatni, ezt nem befolyásolja. Annyi volt csak a nehézség, hogy a két főszereplő angolul beszélt, és a többi szereplő, a magyar szereplők pedig magyarul válaszoltak nekik. De ez elég sokat próbáltunk előtte, úgyhogy ez nem okozott szerintem problémát senkinél. Úgyhogy hát annyi volt a nehezebb, hogy a belga főszereplő, aki a pszichiátert Andrást játsza, ő egy rock zenész Belgiumban, tehát neki volt a koncertjei, meg lemezfelvételei, de erre az időszakra, a forgatási időszakára, meg az előtte lévő próbaidőszakra ő mindent lemondott, és úgy intézte, hogy abszolút itt tudjon lenni. De hát a próbák, tehát hogy sokat próbáltunk itt is, és azért nem, tehát mondjuk előtte nem tudott mindig itt lenni, akkor pedig kint foglalkozott vele egy coach egy kicsit, hogy mert ugye ő nem szerepelt még filmben, hogy valamelyest ilyesmiket, hogy hogyan kell megtanulni a szöveget, tehát hogyan kell lehet memorizálni ilyen mennyiségű szöveget, meg egy-két ilyen alap dolgot gyakoroltak, mi pedig együtt a jeleneteket.
Ugye ez a történet úgy tudom, hogy már 2008 óta íródik, és azóta több mint 10 éve eltelt. Hol tart, hogy érzed, hogyan változott, vagy változott-e egyáltalán a viszonyod a történettel és a hangsúlyaival ennyi idő alatt? És hogyha összefoglalod, az is szuper lenne egy kicsit a hallgatóknak, hogy mi az a 3 mondat, amit most el tudsz mondani az Édenről.
A főszereplő nő, aki gyakorlatilag mindenre allergiáns, ami a modern világgal jár, a különböző kémiai anyagokra, légszennyezésre, rádióhullámokra, elektromos mezőkre, és egy szigetelt, teljesen szigetelt lakásban kell élnie, és egy nagyon komoly védőfelszerelésben mehet csak ki ebből a lakásból. Úgyhogy ez az alaptörténet, és akkor elkezdi vizsgálgatni, vagy ezt folyamatosan vizsgálgatják, hogy ezt mi okozza, tehát mi lehet az eredeti oka az ő tüneteinek, mert időnként, hogyha ezekkel érintkezik, akkor rohamokat kap, hogy ez most pszichés, vagy nem pszichés. Ez valóban egyébként egy létező betegség, amit van, ahol elismernek, van olyan ország, ahol támogatást kapnak, akik ebben szenvednek, van, ahol nem, de tehát ugyanígy nem tudják, hogy mi a probléma. Igazából engem az érdekelt ebben, hogy ez egy nagyon szép metaforája annak, hogy hova tart a világ, vagy hogy mi lehet a következménye annak, hogy nem figyelünk oda arra, ami történik az élőhelyünkkel, azaz hát ezzel a földön, amiből csak egy van, a tudomásunk szerint. Viszont elsősorban azért ez az emberi kapcsolatokról szól, tehát ennek a nőnek és a pszichiáternek, aki őt vizsgálja, a kapcsolatáról, illetve arról, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolatok, mennyire fontos az, hogy és hogy milyen hatással lehet ez az emberi kapcsolatainkra, hogy nem nagyon figyelünk a környezetünkre. Úgyhogy hát, és ez végül is egy szerelmi történet is. Igen, hát elég régen elkezdtük el írni a forgatókönyvet, de akkor még nem nagyon volt szó, vagy volt ennyi szó mondjuk arról, hogy milyen állapotba kerülhet a föld, vagy a különböző környezetvédelmi kérdések nem nagyon voltak a közbeszédben benne. Persze, hát függetlenül ugyanolyan, tehát mondjuk, ha egy tudóst megkérdeznénk, akkor ő azt mondaná, hogy hát azért ugyanilyen, vagy hasonlóképpen ijesztő volt a helyzet, csak most már szerencsére beszélnek róla többet, de mondom, ez egy ilyen háttér a filmben, ez változott azóta, hogy ez jobban a közbeszédbe belekerült, és hát ez a pandémia, ami egy kicsit megváltoztatta a befogadását a filmnek abban az értelemben, hogy nagyon erőteljesen szól a film arról, hogy milyen érzés elszigetelten élni, vagy milyen érzés a magány, és hogy ez a főszereplő hogy érzi magát ebben az extrém helyzetben, és most már ez a helyzet nem annyira extrém. Tehát a legtöbb ember azért most az egész világon valamelyest megtapasztalta azt, hogy nem lehet hozzányúlni a másikhoz, gyakorlatilag maszkban, vagy akár kesztyűben, meg védőfelszerelésben kell ide-oda mászkálni, félni kell attól, hogy mi van, hogyha, tehát veszélybe kerül az egészség, hát az egészségünk, tehát hogy ez az érzés szerintem közelebb került mindenkihez, tehát talán jobban át tudják a nézők érezni, hogy is érezheti magát a főhős nő.
Nagyon, nagyon egyetértek azzal, amit mondasz, és van ebben egy ilyen morbid rímelése tényleg a nézői élményben a való életünkre, és nem lehet ettől elvonatkoztatnunk most, hogy beülünk egy moziba, és maszkban ülünk a moziban, és így nézzük ezt a filmet, és mennyire döbbenetes, hogy ugye ez a film már 2019 végén elkészült, ha jól tudom, sehol nem volt még a járvány, és most mennyire rímel és szíven üt mindenkit. Valahogy ezek az érzések és motivumok, amiket te is több interjútban kiemelsz, amit most számunkra mindenkinek a civil saját életünkben egyénileg is átéltük ezeket, végletekig akár a hiányt, a monotóniát, az elszigeteltséget. Ez mind nagyon érzékletesen megjelenik a filmedben, és számos olyan kapcsolati réteget hozol be, ami a szerelmi szál és a szereplők egyéni történetei mellett nagyon izgalmasak számomra. Az egyik ilyen a testvér kapcsolatoknak a jelentősége volt. Ezt nagyon izgalmasan jelenítettétek meg. Tudsz erről mesélni nekem egy kicsit? Ez annyira valódinak és sokrétűnek mutattátok meg, ahogy egymásra van utálva két személy, és mennyire terhelt ez a kapcsolat számos dologtól, megbánástól kezdve, akár a egymás hibáztatásáig, és a kiszolgáltatottságig.
Hát igen, itt a főszereplőnő, mivel teljesen elszigetelten él, őt egyedül a testvére gondozza, tehát ő az egyetlen emberi kapcsolata, illetve hát azok, akik időnként egy ilyen klinikán vizsgálgatják, azok az orvosok, de hát az nem nevezhető ilyen értelemben emberi kapcsolatnak, mert mint egy ilyen kísérleti nyulat úgy vizsgálgatják, mint egy tárgyat. Tehát tulajdonképpen a testvére az egyetlen ember, aki közelében van, és hát ez egy nagyon furcsa egymásra utaltság, hiszen a testvér szinte az egész életét rááldozza arra, hogy ápolhassa Évet, és hát ugye ezek mindig egy ilyen, nagyon sokat nem akarok így elárulni, de tehát, hogy így nagyon, mindig ilyen nagyon ambivalens dolgok, mert sokszor ugye az, aki segít, az is ugyanúgy, tehát annak is ugyanúgy szüksége van erre az érzésre, vagy erre a dologra, tehát igazából aki segít sokszor, az magának is segít azzal, vagy szóval az ő különféle igényeit is kielégíti ez, hogy ő azt érzi, hogy ő most feláldozta magát a másikért, és ezek nagyon súlyos érzelmi anomáliákat eredményezhetnek, és itt azért egy ilyen értelemben egy ilyen szeretett szerelem háromszög is kialakul, amikor belép a képbe a pszichiáter, aki egyre közelebb kerül a nőhöz, akkor féltékenység is, ugye természetesen rivalizálás, tehát hogy ezek itt ilyen nagyon bonyolult emberi kapcsolatok és nagyon bonyolult emberi érzések, hogy a szeretet, a tulajdonlás, az elköteleződés, a figyelem, és ezeket a kérdéseket is vizsgálja a film, hogy vajon mi a szeretet, vagy meddig tart a szeretet, vagy hol kezdődik a valódi szeretet, és hogy az mennyire fontos lehet számunkra, és hogy mi a szeretet, stb.
Lehetetlen szinte nem párhuzamot vonni Kocsis Ágnes filmek között nézőként, amikor ezeket a kapcsolatokat és az összetettségüket emlegeted, valahogy mégis nagyon közös elemként az empátia és a legnagyobb empátiát igénylő segítő szakmák nagyon is központi jelentőségűek a te filmjeidben, például a Pál Adrienben is, abszolút, amikor a nővér és az életvégiség és a kiszolgáltatottság és a betegséggel való szembesülés és a napi viszony ezzel, ez egy nagyon lenyűgöző, ahogy Vince Terész kritikus fogalmazott ezen a beszélgetésen, amikor én is láttam a filmedet a Toldi moziban pár napja, hogy Kocsis Ágnes talán az egészségügyi témájú és központú filmeknek a szerzője. Hogy találtál el ehhez a közeghez, amit már nem először alkalmazol a filmjeid színtereként akár?
Hát igazából, mert hogy említette a Teréz a Vírus című rövid filmet is, ami szintén egy ilyen kórházi közegben játszódik, és arról szól, hogy egy virológus megfertőződik valamilyen ismeretlen vírussal, amit ott kutat, és hirtelen a környezete érthető módon ugye nagyon megijed attól, hogy ez fertőző vagy nem fertőző. Őt is úgy elzárják egy ilyen sátorszerű helyben, helyre, hogy ne tudjon érintkezni másokkal, és mindenki fél retteg. De ezekben a filmokban is, ahogy a Pál Adrienben is, és az Édenben is, igazából itt nem a maga az egészségügyi rész érdekel engem, hanem az, hogy ezek nagyon jól használhatók arra, hogy vizsgálgassuk a kapcsolataink, meg az emberi kapcsolatok határait. Tehát, hogy például a vírus esetében az, hogy hol van a határa annak, hogy a másikat szeretem, vagy a másikhoz kötődöm, és hol kezdődik. Nyilván ez mindenkinél más, ugye ez egy természetes dolog, hogy ezek szubjektív érzések, és mindenki más, hogy éli meg, vagy mindenkinek mások ezek az ennek az erkölcsi vonatkozása is, hogy meddig érzem azt, hogy kötelességem kitartani a másik mellett, és mikor van az, amikor már saját életemet kezdem el védeni, vagy azt kezdem el félteni, hogy mikor taszítom el a másikat, aki veszélyeztetheti az én életemet. Ez szerintem ezek nagyon érdekes kérdések, illetve hát itt is mondjuk vagy a Pál Adrienben, ahol inkább az a nagy kérdés, hogy egy ápolónő, aki a elfekvő osztályon dolgozik, ugye amit régebben elfekvőnek hívtak, ahol haldokló betegek vannak, hogy tényleg meddig lehet ezt kibírni, hogy hogyan milyen a viszonyunk a halálhoz, hogy mennyire tekintjük az élet természetes részének a halált, vagy mennyire félünk tőle, vagy mennyire megviselheti azt az embert, aki mondjuk haldoklókkal dolgozik, vagy meddig lehet ezt bírni. De például érdekes volt, hogy fölhívott egyszer egy ápolónő, ápolónők szakszervezetéből, hogy szeretnék majd vetíteni az ápolónőknek, mert hogy ők pont így érzik magukat, és hogy én honnan tudom, hogy ők hogy érzik magukat. Hát mondom, hogy elképzeltem, de inkább én így érezném magamat, hogyha ott lennék, de szóval, hogy ezek nagyon érdekes kérdések, és ez a közeg ez lehetővé teszi. De hát ahogy az Édenben is mondtam, hogy ott is inkább, tehát hogy ennek kapcsán, ezek az extrém helyzetek kapcsán lehet könnyebben vizsgálni egy extrémebb helyzetben az emberi kapcsolatokat.
Ami szerintem ebben felejthetetlen, ebben a filmedben is, hogy nem is csak a kapcsolatok, hanem az ember saját testével való kapcsolata is. És ez nagyon, nagyon emlékezetes volt számomra mindkét filmedben egyébként, hogy a méltóság kérdése és a saját testünkkel való önrendelkezésnek a joga és ennek a határai nagyon-nagyon relevánsá teszi ezt ma 2021-ben Magyarországon. És az, hogy az otthon ápoltak, és ezek a viszonyok, ezek bár teljesen univerzális a közeged, és annyira semlegessé teszed egy csomó filmnyelvi eszközzel, kort és a teret, és az időt, amiben ezek játszódnak, de valahogy annyira jelenvalóvá teszed mégis ezekkel, hogy nem tudok nem arra gondolni, hogy itt a saját testünkhöz való viszony, és az ezzel kapcsolatos erkölcsi vonzatok, ezek egyszerűen mind benne vannak, és nagyon kevés eszközzel, de nagyon pontosan beszélsz ezekről. Méltóság, halálhoz, élethez való jog, ez mind-mind benne van, és sok-sok réteget ad hozzá az Édenhez is.
Igen, itt a Pál Adriennél még ugye felmerül az is, hogy ott egy erőteljesen túlsúlyos ápolónőről van szó, hogy milyen konnotációja vannak mondjuk a másságnak, mert ugye ott még felmerül az, hogy az elején még egy kicsit gyanúsítják is, hogy esetleg ő hozzásegíti a pácienseket a halálhoz, vagy szóval, hogy így mennyire gondoljuk azt, hogy aki mondjuk kicsit másmilyen, vagy nem úgy viselkedik, hogy ő egy erőteljesen, akkor éppen már egy ilyen depressziósabb állapotban van, egy ilyen kiábrándultabb, apatikusabb állapotban, amiben belekerült a sok, pont az érzékenysége okán, ugye a sok halállal való szembesülés során, hogy milyen előítéletek is, tehát most erre, hogy a testkép például, milyen előítéletek is kialakulhatnak ezzel kapcsolatban.
Hát és Lana Baricnak, horvát színésznő, aki a főszereplőd ugye az Éden című filmben, ő sem egy feltétlenül egy hagyományosan klasszikus értelemben vett normatív módon szépnek tekinthető arc, és ezt úgy mondom, hogy annyira gyönyörűen és érzékenyen viszonyulsz hozzá, hogy a mozgásában, a gesztusaiban, a mimikájában a legapróbb szépségeket is megmutatod. Záró kérdésként azt szeretném egy kicsit megvitatni veled, hogy ugye mindkét filmedben, amiről most beszéltünk, és amit én most így önkényesen párhuzamba állítottam, de azért nem, mégsem teljesen önkényesen. A gyermeki emlékek és élmények nagyon meghatározóak, és valahogy egy nagyon erős kontrasztot és adnak a felnőttkori traumatizáltsághoz, és a felnőtt létnek a küzdelmeihez. Mint hogyha valami pszichoanalitikus nézőpontot is behoznál ezzel. Jól érzem ezt?
Hát ez érdekes, hogy még eddig ezt senki nem említette meg az Édennel kapcsolatban, pedig ott van egy jelenet, ami számomra nagyon fontos, és sokat vitatkoztunk is, hogy tehát az kilóg a sorból, és hogy volt, aki szerint azt ki kellett volna hagyni, tehát hogy annak mi szerepe van, és annak pontosan ez a szerepe, hogy van a kislány, aki tulajdonképpen a pszichiáternek a kislánya, és az egy érdekes dolog, hogy a pszichiáter próbál segíteni a főszereplőnek, Évának, akinek ugye természetesen vannak mindenféle pszichés problémái abban az értelemben, hogy a bezártságtól, ettől a borzasztó helyzettől, a bizonytalanság érzéstől, hogy ő beteg, nem tudja, hogy meg tud-e gyógyulni, vagy mi lesz a sorsa. Tehát ez egyrészt egy rendkívül nagy stressz is okoz, és egy depressziót, és így tovább. És rendszeresen pánikrohamai vannak, amikor különféle ilyen allergénekkel találkozik, de hát ezt se lehet tudni, hogy akkor ezek valóban az csak az okozza, vagy ez a pszichés állapot is. Tehát, hogy ezeket vizsgálgatja a pszichiáter, de mégis, és megpróbál neki segíteni, de mégis az van, hogy ahogy minden embernek vannak, vagy lehetnek különféle problémái, ennek hogy a főszereplőnő kénytelen egy ilyen burokban élni, és tulajdonképpen nem lehet hozzá közeledni, vagy nagyon nehéz, miközben ő nagyon szeretné az emberi kapcsolatokat, az érintést, a mondjuk egy ölelést, míg a pszichiáter egy ilyen saját maga által kreált láthatatlan burkot van maga köré, amelyet ő nem enged áttörni. És a film végére annyit elárulhatok, hogy a pszichiáter az, aki többet változik a nő segítségével, és ezt a gyereken keresztül látjuk, tehát az ő gyerekéhez való viszonyában jelenik ez meg a legszebben, ahogy ők közel tudnak egymáshoz kerülni, és van egy jelenet, amikor a kislány egyedül ül az iskolában és várja az apját, és zenét hallgat, és a végén azt a zenét kezdi el hallgatni, amit a főszereplő nő is hallgat, és köztük is van egy ilyen láthatatlan kapocs, hogy gyakorlatilag nagyon sokszor ugyanazt mondják a kislány az apjának, a nő meg a pszichiáternek, és ugyanazokat a dolgokat veszik észre belőle, amit már a gyerek is észrevesz, nagyon okos, éles, érzékeny meglátásaival, hogy mi a probléma a dolgokkal, az emberi kapcsolatai, az apjának az emberi kapcsolataival, és hogy ugyanazt a zenét kezdi el hallgatni, és ez a pillanat, ez egy nagyon fontos pillanat számomra a filmben, mert ugye az összes jelenetben vagy a főszereplőnő, vagy a férfi, a főszereplő férfi, tehát vagy András vagy Éva, van jelen. Tehát nem látunk olyan jelenetet, amikor egyikük sincs a képen. Ez az egyetlen egy olyan jelenet, amikor a gyerek egyedül van, és várja az apját, és ez számomra az, amikor ő ezzel a föld, vagy a világűrös hátizsákjával elindul az ajtó felé, és hallgatja ezt a zenét, ami aztán megjelenik máshol is. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos pillanat arra, hogy vajon, hogy ez a jövő, tehát, hogy ez még itt van, ez az ártatlanság, és itt még van esély arra, hogy talán tudunk ezen változtatni, vagy talán nem kell mindennek megtörténnie, ami majd megfog. És nekem ez a jelenet, ez erről szól. És ezért volt fontos.
Ez itt a Tilos az E, a Free SFE Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
Ez itt a 90.3 Tilos Rádió. Az elmúlt percekben Kocsis Ágnes mesélt Éden című nagyjátékfilmjéről, melyet már vetítenek a hazai mozik. Nézzétek meg ti is Nagyvásznon! következőkben pedig a Free SFE Egyesület induló képzéseinek bemutatását kezdjük meg. Veszprémi Judit fog beszélni a művészeti kommunikáció képzésről, Forgács Péter pedig a nyári egyetemről. Minden információt megtaláltok induló képzéseinkről a freesfe.hu-n.
Ez itt a Tilos az E.
A Free SFE Podcast.
Veszprémi Judit vagyok, és én az SFE-n kommunikációs vezető voltam, és ugye átjöttem a Free SFE-re. Itt a Free SFE-be elég sok mindent csinálok, itt ugye nem ilyen, hogy mondjam, nem lezsírozott munkakörök vannak. Tehát itt a kommunikációval is foglalkozom, és több munkacsoportban benne vagyok. Például az új képzések munkacsoportnak vagyok a projektvezetője, de benne vagyok a kampusz munkacsoportban is, akik ugye helyszínt keresnek, vagy a kampusznak keresünk helyszínt, vagy az oktatásnak, próbáknak. Nekünk most az egy nagy feladat, hogy meghatározzuk önmagunkat, hogy kik is vagyunk, és kialakítani egy alkotóközösséget, amiközben oktatási intézmény is, tehát hogy ezt a két dolgot kell, és nagyon az alapoktól kell meghatározni, hogy kik vagyunk. Ugye a kommunikáció most arról is szól, hogy egyrészt mutatni kifelé azt, hogy mi most mit csinálunk, mert ugye nyilván most kevésbé látványos az, amit csinálunk. Tehát amikor az emberek oktatással foglalkoznak, vagy alkotással, annak ugye van a végén egy eredmény, nyilván egy előadás, de amíg odáig eljutunk, akkor ez nem annyira látványos feladat. Másrészt a Patreont kellett létrehoznunk, ugye mi támogatásból élünk, tehát nincsen állami bevételünk, vagy bármiféle támogatásunk, tehát támogatásokból élünk. Úgyhogy ezt kell nagyon reklámozni, és valahogy eljuttatni az emberekhez, hogy szükségünk van bevételre, és az ő támogatásukra.
És hogy indult az új képzéseknek az ötlete is, és kinek szánjátok?
Abból indult, hogy a Kárpáti Péter azt mondta, hogy neki van egy ötlete, és ezt nagyon szeretné évek óta megcsinálni. És akkor tulajdonképpen elindult egy munkacsoport, amiben hónapokon át gondolkodtunk arról, hogy milyen képzéseket tudnánk csinálni. Abban biztosak voltunk, hogy nem akarunk hagyományos színészosztály, rendezőosztály, tehát nem ezt a hagyományos rendszert akarjuk csinálni, mint ami az SFE-n volt. Mert már az SFE-n is lehetett érezni, hogy probléma az, hogy ugye ezek az osztályok azért elválnak egymástól, és nincs átjárás. Miközben a gyakorlatban, ugye amikor az ember színházat csinál, akkor nagyon sokszor van az, hogy hát együtt kell dolgozni egyrészt, másrészt pedig sok olyan hallgató van, aki mondjuk jelentkezik színész szakra, de csak két év után úgy dönt, hogy ő mégis inkább rendező lenne, vagy az érdekesebbnek hív, vagy dramaturg hallgató, és aztán végül is mégis rendező lesz belőle. Tehát valójában olyan képzéseket akartunk indítani, amiben nagy az átjárás, együtt dolgoznak emberek egy projekten, ami ugye a végén vagy egy film, vagy egy előadás, és ezen belül a gyakorlatban tanulják meg az elméleti órák mellett, hogy kell együtt dolgozni, meg együtt létezni, meg hogy kell színházat csinálni. Az nagyon fontos szempont, vagy filmet, igen. Az nagyon fontos szempont volt még, hogy ugye mi most a film szakokkal kapcsolatban sokkal több mindent akartunk indítani, de technikailag nem állunk még úgy. Ugye ez a támogatások miatt is van. Nincs még úgy egy helyünk, nincs pénzünk arra, hogy mi berendezzünk olyan műtermeket, vagy olyan vágószobákat, amire szükség van. Olyasmit akartunk, amiben biztos, hogy olyan tudást adunk, amivel utána az ember ki tud lépni a szakmába, és amikor elvégzi, akkor azt tudja mondani, hogy na, itt tényleg tanultam valamit.
És te vagy ugye a művészeti kommunikáció szaknak az osztály vezetője, és hogy neked is ez egy ilyen régi álmod volt, hogy megvalósíts egy ilyet?
Hát képzeld el, hogy nem, tulajdonképpen én nem vágytam erre egyáltalán, hanem ahogy beszélgettünk, ugye nagyon sokszor felmerült az, már egyébként az SFE-n is, és utána a Free SFE-n is, hogy a mai világban nagyon fontos a marketing és a kommunikáció, az, hogy az ember el tudja adni magát. De akár a színészeknek, vagy a színház csinálóknak is nagyon fontos, mert nem mindegy, hogy milyen interjú jelenik meg rólad. Ugye az interneten most már minden követhető, tehát 20 évre visszamenőleg megtalálsz minden fotót, minden cikket, ami megjelent rólad. Most ez azért már egy sokkal fontosabb dolog, és az embernek tudni kell, hogy mi az, hogy Instagram, hogy kezeli a Facebookját, hogy... Szóval egy csomó olyan terület van, amit nagyon fontos lenne tudni gyakorló színházi embereknek. És aztán ebből merült fel az ötlet, én úgy emlékszem, hogy Báron Gyuri mondta azt, hogy mi lenne, hogyha lenne egy ilyen képzés, mert hogy a színházak meg a filmesek is nagyon keresnek mindig sajtósokat, és olyanokat, akik a kommunikációval foglalkoznak, és hogy ez tulajdonképpen egy hiány szakma. És akkor ebből jött ez az ötlet, hogy csináljunk meg egy ilyen képzést, és nagyon fontos, hogy olyan képzést akartunk, amiben olyan emberek tanítanak, vagy oktatnak, akik a gyakorlatban ezt régóta csinálják már. Tehát, hogy nagyon a gyakorlaton keresztüli példákkal tudják elmondani, vagy megtanítani, hogy mi is ez a képzés, vagy ez a szakma.
És hogy épül fel a képzés?
Van egy része a képzésnek, ami ugye effektíve sajtósokat képez. Itt egészen onnan, hogy egy sajtólistát hogy állít össze az ember, hogy beszél a sajtósokkal. Ezek ugye a rádiósok, tévések, újságírók, online vagy offline újságírók. Hogy épít ki kapcsolatokat, hogy rak össze egy sajtóanyagot, hogy szervez meg egy sajtótájékoztatót. A következő nagy blokk az PR marketing. Ebben ugye az online és az offline felületek is, főleg a közösségi média. Hogy kell egy Facebook hirdetést összeállítani, ugye ez olyan egyszerű, hogy kell belőni a célközönséget. Hogy állít össze az ember egy pályázathoz egy kommunikációs tervet? Mi az egyáltalán, hogy kommunikációs terv? És fogunk közben tanítani, a Spilák Klári fogja a fesztivál és rendezvényszervezést, mert ugye ez nagyon sokszor úgy van, hogy fesztiválokat is szerveznek színházak, vagy akár filmes fesztiválok, a filmszemlék és hasonlók. Tehát, hogy mi az, amire figyelni kell, vagy hogy szervez meg az ember egy egész fesztivált, és annak a kommunikációját, meg magát a rendezvényeket is. És például Majtényi László fog sajtóetikát és jogot tanítani, ami szintén egy nagyon fontos dolog, és erről keveset beszélünk, hogy kinek milyen jogai vannak, az interjú alanyoknak milyen jogai vannak, és mondjuk az újságíróknak milyen jogai vannak. De akár például az, hogy egy fotósnak a képei, amikor kikerülnek az internetre, akkor utána mi történik vele, és milyen jogszabályok vannak, amiket be kell tartani. Gordon Eszter fog vizuális kommunikációt tanítani. Ő egy fotós, aki ugye színházakban is fotózott, de filmes verkfotókat is csinál, és ezt megpróbálja azt, tulajdonképpen ez a célunk, hogy az ember lássa azt, hogy mitől jó egy fotó, mitől jó egy vizuális elem, ami ugye most az online világban nagyon fontos már, mert az ember pörgeti a Facebookot, de hosszabb dolgokat már nem olvas el. Tehát ezért nagyon fontos a vizualitás, hogy mi az, ami egy pillanat alatt a szemed elé tud kerülni, és bevésődik az agyadba. És az Eszter ebbe fog segíteni. A Szegvári Kati fog tartani nekünk kommunikációs helyzetgyakorlatokat, ami arról fog szólni, hogy mondjuk amikor bemész egy stúdióba, és interjút kell adni, akkor mi az, amire figyelni kell, hogy szedd össze a gondolataidat. Ugye ez a legnehezebb tulajdonképpen, hogy az ember értelmesen beszéljen, azt mondja el, amit akar, értsék, amit én mondani akartam. Ez ugye nem csak interjúk közben nagyon fontos, hanem egyébként a munka közben is. Nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy én azt érzem, hogy de hát én elmondtam, a másik pedig nem érti. és ez egy ilyen állandó, folyamatos probléma. És tulajdonképpen erre fog helyzetgyakorlatokat hozni, és ilyen nagyon gyakorlati módon fogjuk ezeket a dolgokat megtanítani, vagy láttatni, hogy mi a probléma ilyenkor. És a Román Zsuzsa fogja a filmes részt vinni. Ugye a Zsuzsa az SZF-n is a filmesek közé tartozott, és ott foglalkozott gyártással és szervezésekkel. A Hutlasa Tamás fog még, mint producer és gyártásvezető segíteni nekünk, tehát ő is a filmes részleget fogja vinni. A Szórád Máté fog vágást tanítani, és trélereket, tehát hogy állítunk össze mondjuk egy rövid videós anyagon. Ez is akár a Facebookra, akár bárhová, tehát a közösségi médiában, és egy filmnél meg aztán igazán fontos, hogy összeállítsunk egy trélert. Azt hiszem, így áll össze a tanári gárda. Ja, bocsánat, kifelejtettem Bérces Annát, aki szintén sajtózást fog tanítani, ő az Ördögkatlannak egyébként a sajtósa évek óta, tehát ő inkább ezt a fesztivál sajtózást fogja tanítani, és Csúlya Fanni pedig beszédórákat fog tartani, vagy beszédtanár.
Nekem így az érdekes abból, amit így elmondtál, hogy így a sajtósnak így egyre több feladata lett így az évek során. Hogy mondjuk, amikor te kezdted, akkor valószínűleg még nem volt így, és gondolom meg neked ilyen extrém képzés volt ez a foglalás, és a dolog, ami végül ment az SZF-vel, hogy erről az élményről tudnál picit mesélni, hogy milyen volt ebbe belecsöppenni?
Igen, ez egy abszolút extra élmény volt. Tehát a válságkommunikációról azt hiszem, én mindent megtanultam, amit lehet Magyarországon tudni. Én nagyon sokáig ugye színházi sajtós voltam, tehát én az Örkény Színházban voltam a kezdetektől. Ott az egész brandépítéstől és az Örkény kialakításától kezdve ott voltam. Az egy nagyon fontos időszak volt az életemben, és nagyon szerettem egyébként csinálni. És amikor én az egyetemre kerültem, akkor én októberbe kerültem oda, és novemberben tulajdonképpen kitört a Gotthárbotrány. És onnantól kezdve én gyakorlatilag csak válságkommunikációval foglalkoztam. Ugye amikor én oda mentem, nekem volt egy ilyen kis tervem, egy kommunikációs, hosszú távú terv, hogy mi az, amit meg fogunk csinálni, mitől lesz jó az egyetem kommunikációja, hát ezt nagyjából elő se tudtam venni. Úgyhogy ez a következő egy év az hát életem egyik legnagyobb élménye volt, a legnehezebb is. Tehát én életemben dolgoztam ennyit, pedig azt hiszem, hogy mindig is sokat dolgoztam. De azért ez a 24 órás munkavégzés, és ez a folyamatos érzelmi érintettség, és az állandó, amikor az ember azt érezte, hogy na most már eljutottunk egyről a kettőre, akkor biztos, hogy berobbant valami újabb dolog. Ez nagyon nehéz volt benne, koncentráltnak is lenni, nem szétesni. És egy olyan új helyzet volt, amivel még soha nem találkoztam, pedig 20 évet csinálom ezt az egészet. Ami viszont nagyon pozitív volt benne, hogy egy olyan közösség és egy olyan csapat része lehettem, ami azért ritkán adódik az ember életébe. És azt hiszem, hogy ez egy életre meghatározó élmény. És ráadásul gondold el, hogy én mondjuk a New York Times-al, vagy a BBC-vel egyeztettem interjúkat, ez azért ritkán történik meg egy magyar sajtóssal. Ez nagyon, nagyon fontos tanulási folyamat volt nekem, és egy nagyon nagy szakmai élmény.
Gyakorlatban hogy fog kinézni a képzés, hogy valószínűleg szeptembertől már helyszíni képzés lesz, és úgy tervezitek?
Igen. Tehát szeptember 11-én indulunk. A CEU-ba lesznek az óráink, a Nádor utcai épületében a CEU-nak, és szombatonként lesznek órák. Mi úgy találtuk ki ezt a képzést, hogy ezt munka mellett lehessen csinálni. Tehát mondjuk azoknak, akik már foglalkoznak marketinggel, de a színházzal és a művészeti területekkel és filmmel még eddig nem foglalkoztak, de érdekelni őket. Vagy olyanoknak, akik nem foglalkoztak még ilyesmivel, viszont nagyon érdekli őket, de egyébként máshol dolgoznak. Tehát ezt direkt azért találtuk így ki, hogy hétvégi elfoglaltság legyen. És szombatonként lesznek az órák 9-től fél 5-ig. És a végén májusban pedig lesz egy vizsga is.
És mit gondolsz, hogy van hasonló képzés Magyarországon most?
Én úgy tudom, hogy nincs. Tehát megnéztünk mindenféle képzéseket. Marketing és pályázatírói képzések vannak. Marketing és PR képzés nagyon sok van. Abból azt hiszem Dunát lehetne rekeszteni. Viszont kifejezetten ilyen sajtós és kommunikációs képzés az nincs. És főleg olyan nincs, ami színházra és film területére koncentrál. De azt hiszem, hogy ez az összes többi képzésünkről is elmondható, tehát mind az 5 osztály, ami indul, az nincs máshol sehol. Ezt akarjuk tulajdonképpen bemutatni, hogy milyen sokrétű ez a munka, és egyébként meg nagyon kreatív munka. Nyilván, hogyha van egy csapatod, már pedig ugye azért a színházaknál, a filmeknél, és akár ilyen egyesületeknél, mint amit mi vagyunk, van egy csapat mögötted. Ben az a nagyon jó, hogyha egy csapat jól tud működni, akkor működik jól a kommunikáció is, és egyébként nyilván minden, mert akkor együtt tudtok gondolkodni, és együtt hisztek valamibe. És akkor tud igazán valami jó lenni. Szóval, hogy ez azért egy nagyon kreatív feladat, és sokszor irányokat is tudsz mutatni a többieknek, vagy akár bármifelé el tudod vinni az eseményeket. Úgyhogy érdemes ezt egy kreatív munkaként felfogni.
Ez itt a Tilos az E.
A Free SFE Podcast.
A 90.3 Tilos Rádión most induló képzéseinket mutatjuk be. Az elmúlt percekben Veszprém Judit beszélt, most pedig Forgács Pétert hallhatjátok.
Szóval az induló képzések közül ez a nyári egyetem lesz az első, az ugye július 4 és 11-e között lesz. Ennek az ötlete hogy jött?
Hát nem is tudom, mert ez egy régi dolog, vagy egy régebbi dolog, ez emlékem szerint ez 10 éve volt először, akkor indult, és akkor azt igen, a Hegedűs Végézával és Kovács Dániellel, a rendezővel, így hárman kezdtük el. Akkor még 10 éve, és tulajdonképpen akkor indult még egy ilyen, vagy jött létre egy ilyen fura intézmény, amit úgy hívtak, hogy felvételi előkészítő. Mind a kettő a színésznek jelentkezni szándékozókat, vagy szóval olyan fiatalokat szólított meg, vagy célzott meg, akik vagy jelentkezni akartak az egyetemre jelesülő színésznek, vagy egyáltalán a színház, vagy a színészet érdekelt őket valahogyan. És a felvételi előkészítő az inkább valahogy a felvételiről akarta eloszlatni a jelentkezők fejében gomolygó homályt, vagy tévhiteket, vagy félreértéseket, hogy ott igazából miről is szól, vagy mi a fontos, vagy egyetemire kell készülni. A nyári egyetem meg többen választod egy picit erre a kérdésre is, de igazából magát az egyetemi létezést, hát elsőben a színész osztályoknak a azt az érzetet akarta valahogy átadni, hogy milyen erre az egyetemre járni. Tehát tulajdonképpen az volt a célkitűzésünk, hogy azok a fiatalok, akik erre kíváncsiak, saját ne elmondjuk nekik, vagy ne megmutassuk nekik, hanem ők tapasztalhassák meg a saját bőrükön. És tulajdonképpen ez innen indult ki, és végülis minden évben, a tavalyi évet kénytelenül kihagytuk a járvány miatt, de mindig ez volt valahogy a vezérfonál, hogy egy mini egyetem, egy kis modellálása, egy színészosztály létezésének ez a nyári egyetem.
És akkor az volt a tendencia, hogy utána általában, akik ezen részt vettek, azok következő évben felvételiztek?
Hát, de mindig voltak visszaköszönő arcok, és voltak visszatérő arcok, és végül nekem például lett tanítványom, akit én eredetileg egy ilyen nyári egyetemen ismertem meg. És aztán később előként nem, és ez bekerült végül színésznek, stb. Tehát így van, és mindig volt egy része, talán lehet, hogy a többség, akik viszont nem kerültek elő, vagy lehet, hogy egy-egy felvételén aztán, de igazából nem az volt az ő igazi szándékuk, hogy színészek legyenek, vagy nem úgy kezelték, vagy nem arra használták esetleg ezt a nyári egyetemet, hogy ez most akkor segít nekik valahogy a belépni, vagy bekerülni ebbe az intézménybe, hanem egyszerűen kíváncsiak voltak. Vagy hogy valami inkább lehet, hogy rajongva szerették a színházat, de akartak valahogy közelebb kerülni hozzá. És tulajdonképpen a színész nevelésnek, a színész oktatásnak, különösen az elején van egy olyan része, ami Isten igazából nem függ attól, hogy valakinek mennyire vannak képességei, milyen képességei vannak, és egyébként hosszú távon válhat-e belőle jó színész, hanem tulajdonképpen valahogy mégiscsak a civil fiatal embert szólítja meg, de mégis megtanít valamit el. De ez valószínűleg ez mindennel így van. Tehát a zenét, vagy képzőművészetet, vagy egy csomó tudományt, és rengeteg dolog van, vagy a fodrászat mesterségét, egy darabig el lehet úgy vinni, közel lehet úgy hozni emberekhez, akik lehet, hogy soha életben nem fognak ezzel foglalkozni, nincs is hozzá esetleg affinitásuk, vagy képességük, de mégis valamennyit átélhetővé lehet tenni, vagy érzékíteni feléjük, hogy ez igazából micsoda, mit csinál a fodrász, mit csinál a színész, mit csinál a színész hallgató.
És te ugye benne vagy a Theater Making, a színház csináló képzés oktatói között is, és hogy van ebben esetleg egy ilyen, hogy oda már inkább talán ilyen tapasztaltabb, akár már néhány projektet végigkísért rendező, színész, dramaturg jelölteket vártok, és hogy ez meg inkább azoknak a fiataloknak szól, akiknek még ez a theater making talán így idegen lehet, vagy ijesztő lehet, és akkor, hogy nekik is legyen valami felület, akik tényleg mondjuk érettségi után gondolkoznak azon, hogy most így mit kezdjenek magukkal, úgyhogy nincs a régi SFE, a mostanira nem akartak jelentkezni.
Persze, hát lenne van ez is. És akkor, amikor ezt terveztük, meg még évről évre mindig egy kicsit újra tervezzük, vagy átbeszéljük, hogy miket csináljunk, milyen foglalkozások, milyen témák, stb. Hogy mi legyen a programjuk az idejelentkezőknek, akkor mindig gondolok erre. Szóval mindig gondolok arra a fiatalemberre, aki színész szeretne lenni, de igazából nincs első kézből származó lényegi, vérre menő vagy zsigeri információja arról, hogy nekem mit várnak el tőle, vagy mi ez az egész dolog. És van egy másik oldala, ami tehát amikor ezt valóban elkezdtük, igen, létezett egy színház és művészeti egyetem, a maga hagyományával és a maga színésznevelési, vagy színészosztály, színészoktatási módszereivel, amiben én nagyon hittem, és többé hiszek a mai napig, és van-e mögött egy olyan szándék is, hogy egyszer picit megmutatni, hiszen egy színészosztály az magában az 5 éves képzésben is, legalábbis egy darabig, és ezt tanára válogatja, de bizonyos értelemben egy kicsit modellál az is egy színházat. Egy picit működik úgy egy színészosztály, mint egy mini, egy kicsi színház, amennyiben a színész hallgatók nem csak a színészetre fektetik a hangsúlyt, hanem egy picit többre is, egy picit a színház csinálásra is. És én úgy vettem ezt a nyári egyetemet évekig, hogy ez egy picit olyan, mint az SFE-nek egy ilyen védjegye. Egy hét, amiben egy valahogy azt mutatjuk meg, hogy milyen a hangulat nálunk, hogy hogyan működik egy kis 11-nehány fős zárt közösség, hogy mondjuk színészosztának hívunk. És nem csak az a dolgok, hogy a feladatokat, vagy nem tudom, a játékokat, mindent, amiket csinálunk, kérünk, hogy arra készüljenek meg, egy picit túlnyúlik ezen, és egymásért is felelősek lesznek, és a színész nem csak a szerepében gondolkodik, hanem picit globálisabban, színpadban és színházban. Most nem tudom, hogy mit hívnak SF-ének, vagy én minek hívjam azt, ami magát SF-ének hívja, és van a Free SF-e. És olyan evidens volt, hogyha folytathatódik a járványhelyzet miatt, most ez megengedhető már egy ilyen nyári egyetemet, egy ilyen egyhetes workshopot, vagy nem tudom tartani, akkor az a Free SF-e égisze alatt történjen, és ez rögtön felveti a kérdést, hogy akkor ez mit árul el? Hogy ez mit állít egy ilyen nyári egyetem a Free SF-éről, és én továbbra is azt gondolom, hogy egy szellemiséget, meg egy lelkületet, meg egy viszonyt a színházhoz, egy viszonyt ezekhez a fiatal emberekhez, akik ebbe benne szeretnének lenni, egy irdatlan, sűrű, szándékosan túlsűrített, nagyon gazdag és fárasztó időbeosztást, tulajdonképpen annak az élményét, hogy a nap 24 órájával van ezzel foglalkozom, és egy nagyon erős közösségi élményt. És ezek az alapvetések, azt úgy érzem, hogy ez egyszerűen most ez az állítása egy ilyen Free SF-e által indított nyári egyetemnek, hogy ezt a lelkületet, ezt a hangulatot, ezt az étoszt, hogy ilyen patetikusan mondjam, ezt akkor így mentődik át egyik helyről a másikra, vagy így próbálja, vagy próbálják bizonyos tanárok védeni, nem is védeni, hanem egyszerűen továbbvinni és működtetni.
És most hogy látod, hogy mi fog beleférni ebbe a 7 napba?
Inkább óra jellegű. Én úgy érzem az első pillanattól kezdve, és ezt mindig megvitatom a többi tanárral, és mindig erre lyukadunk ki, hogy önbecsapás lenne 6 vagy 7 nap alatt létrehozni, akarni valamit, megpróbálni, akkor tulajdonképpen arról szól az 5-6 nap, hogy gyorsan-gyorsan, célirányosan hozzuk létre azt a valamit, amit majd a 7. nap, vagy a 6. nap végén érdeklődőknek, hogy meg lehet mutatni, vagy csak magamnak meg lehet mutatni, hanem ennél sokkal fontosabb, mondom, az úton levés, és az úton közben történő dolgok, amire számítani lehet, vagy ami a fejünkben van. Ez körülbelül, igen, ez reggel 9-kor kezdődik egy nap, többnyire mozgásórával, és olyan hajnali 1-kor fejeződik be. Ebben van egy ebédszünet, van egy vacsoraszünet, és vannak ilyen kis negyedórás szünetek különböző foglalkozások között, hogy gyakorlatilag ez ki van töltve ez az idő. Abban is hasonlít a színészképzésre, a hagyományos színészképzésünkre, hogy az együttlétek, azok úgy este, nem tudom én, 7-8-ig tartanak, és 8-tól az éjszaka, vagy az éjszakának ez az első harmada, mondjuk ilyen 8-9-től egy vacsora után egyig, éjjelig, éjfélig, hajnali egyig, maguk próbálnak, ugyanúgy, mint a színész hallgatók. Tehát, hogy valahogy az oktatásnak nagyon elidegeníthetetlen része ez az elválás, amikor magukra maradnak, és ők maguk csinálják tovább. Nyilván azok olyan szempontok, meg mindenféle segítség szerint és alapján, amiket a közös találkozásokkor, amikről beszélünk, és aztán ezeket a más-másnak, amiken dolgoztak, újra hozzák, stb. Tehát, hogy önállóság is van benne, egy összekapaszkodás, kényszerű és kénytelen, de általában jóra vezető összekapaszkodás is van benne, illetve az is van benne, hogy most elég sok tanár lesz, talán nem is volt ilyen sok idáig. Tehát most például kifejten, amik az úgynevezett mesterségórák, tehát még maguk a színészet oktatása, a színészet mesterségéről szólnak, jellemzően délutánonként arra 5 tanár van, akik mindig váltják egymást, több csoportokra osztjuk őket kisebb létszámokra, hogy minél jobban lehessen figyelni, hogy egy emberre minél több személyes figyelem tudjon, és személyesen lehessen külön kivel foglalkozni. Megkapják ezt a személyes viszonyt, ahogy egy tanár és egy diák valahogy egy dialogikus viszonyba kerülhet egymással a munkában, és ezen kívül, akik mozgástanárok, én beszédóra, egy elméleti óra is, és színészeket hívunk meg, hogy a vacsora után egy olyan jó órát, vagy másfél órát, amennyi van benne, Gálfi Lászlóval, Csárkányi Eszterrel, fiatalabbakkal, nem tudom, Mészáros Bélával, Mészáros Blakával, és lehet, hogy kihagyok valakit, akkor elnézést, mindegy, színészekkel, különböző generációval, egyszerűen, hogy üljenek le, hogy lássanak egy élő színészt, aki van, lehet, hogy ismerik, lehet, hogy nem, ez igazából mindegy, de aki onnan jön, aki éppen a próbáról jön, vagy éppen az előadásról jön, és lehessen vele beszélgetni, az nem biztos, hogy abból egy tevékeny gyakorlati óra keveredik ki, hanem egyszerűen inkább ez is egy élmény, egy megtapasztalás. És a végére kialakulnak egyébként, csak nem akarjuk ezt megmutatni, vagy nem akarunk ebből egy produkciót csinálni, de a mozgásórákon kialakul egy mozgásanyag, még az elméleti órákon is kialakul valami, és írnak valamit, vagy van egy közös szöveges, beszédes játék, amit végigjátszanak, és a beszéd alatt kialakulnak szövegek, és a mesterség órákon kialakulnak jelenetek, és ezeket valahogy így egymásnak inkább összegezzük, és összefoglaljuk a végén. Egymás felé, és valahogy akkor, nem tudom, picit értékelni is tudjuk egymást, és valahogy így búcsúzunk.
Esetleg az elméleti órákra tudsz példát mondani?
Van, a Népszerűen ott van egy Faragó Zsuzsa név, ő egy dramaturg, és ő visz ezt, amit én elméletnek hívok, egyszerűen rossz, nem a legszerencsésebb szó ez. Szóval azok alapvetően beszélgetések. Tulajdonképpen, mint hogyha onnan az alap kérdéstől indulna el, hogy egyáltalán miért van színház, miért van erre szükség, miért csinálja az ember oly régóta kényszeresen, és ha betiltják, meg nem lehet, meg nem, akkor meg valahogy kinő a földből megint magától. Tehát, hogy miért van ez a mint egy organizmus, hogy valahogy van egy ilyen színház nevű, nem tudom mi, ami élni akar, és ezt miért csinálják bizonyos emberek, és más emberek meg miért nézik ezt olyan szenvedélyesen, vagy szeretik ezt újra és újra nézni. Innen egészen, nem tudom, egy történet elmesélésén át, egy embernek, egy emberi alaknak az elemzésén át, hogy mondjuk valaki föláll, beáll középre, és meg fogunk ránézni, mint hogyha még soha nem láttuk volna, és tulajdonságokat társítunk hozzá, stb. Tehát inkább ezek mondom beszélgetések, ilyen kis játékok, amik valahogy oda visznek közel, ehhez az alapkérdéshez visznek tulajdonképpen közel, és ha már ezt úgy értjük, hogy miért is van ez, akkor egy picit elkezdi feltérképezni, vagy úgy körbejárni azt is, hogy akkor viszont hogyan működik, és mi az igazság benne, mi az, ami azt mondjuk, hogy ez igaz, színpadilag, teátrálisan igaz, és mi az, amire, mitől mondjuk valamire, hogy ez teátrálisan nem igaz. Egy picit megtanulni erről beszélni, hogy a tetszett és a nem tetszetten túl és mögött még mi van, hát valami ilyesmi. Tehát a kérdések föltétele ez esetben fontosabb, mint az exakt válasz megtalálása, hanem irányok, utak. Tehát a Kovács Danival, vagy Dániel Ambrussal, Hegedűs Dégézával, Porogi Dorkával és a Koltai M. Gáborral leszünk így öten úgymond mesterség tanárok, és lesz benne többféle fajta dolog. Tehát én is rögtön kettő féleségre gondolok, az egyik, amit sok éven át nagyon sok éve próbálom már ki, és nagyon működő képes, amikor is egész rövid ilyen 2-3 mondatokat kapnak a hallgatók színdarabokból, de talán úgy ki is szedem belőle a neveket, hogy Rómeó, vagy Hamlet, vagy nem tudom én, hogy nem is mindegy is, hogy milyen színdarabban van, nem kell felismerni, hanem valami helyzetet, alakokat, valamit idéz, valamit ki lehet bogarászni, meg lehet fejteni egy ilyen pár replikából, de tulajdonképpen úgy kanyarítod arra a történetet, hogy ez miről szól, ahogy akarod, tulajdonképpen erre születnek szabad, félig improvizatív, már nem szövegben, a szöveg ott van, de hogy ott mi történik, az egy improvizatív dolog. Születnek jelenetek, és ilyeneken dolgozunk, és szándékozom zenére dolgozni, ez egy másfajta feladat, ahol akár ő általuk hozott, akár mi általunk megajánlott zenékbe, rövideket, 1-2 perces, szóval ahol nem egy írott szöveg, hanem a zene adja a kezdő inspirációt, amire egy jelenetnek, egy helyzetnek, egy kis történetnek, egy valaminek eszembe kéne jutnia. És ezeken dolgok, például ez. És lesz olyan is, ahol másokkal, tehát a mesterségtárnak közül másokkal, ahol egész picit hosszabb, ott már kimondva egy színdarabból, egy konkrét jelenettel lehet foglalkozni. És persze a dolog függ attól is, sok-sok gyakorlat, meg játék, meg mindenféle módszer van az ember tarsolyában, és egy picit azon is múlik a jelen pillanaton. Tehát van olyan, hogy van egy adott csoport, és ott van egy adott helyzet, és az emberek ezt mondja, na most viszont itt valami lenne azt a játékot, tehát egy részét nem is szabad előre, nem is lehet előre megtervezni, mert a jelentkezők kíváncsisága, miensége, pillanatnyi diszpozíciója, nem tudom, valahogy ezt határozza meg, de van azért egy alap tétel, ami azért legalább 3-4-5 féle színész feladat, és ezt csinálom én is, ezekkel a kollégákkal, és mondom, állandóan váltakozva, tehát hogy minden odajáró hallgató mennél több tanárral találkozó, mennél több hangot halljon, mennél több féle, több irányból megfogalmazott véleményt kapjon a saját létezésére és a munkájára. És ez a 30 hely, amit meghirdettünk, mert egyszerűen ennyi, ez két csoportra osztva érte 15-15 emberrel, úgy az már szinte olyan színész osztály létszám körüli, szóval úgy valahogy azokkal me lehet dolgozni. Aznap tehet be. Tehát, hogy estére már nem volt hely. Szóval féltünk, hogy nem lesznek esetleg érdeklődők, nagyon-nagyon jól esik ez a, érted, ez az érdeklődés, és nagyon bánom, hogy nyilván vannak, akik egyszerűen csak később értesülnek róla, és már nem tudnak. Ez egy picit nem tudom még, de egy picit néha felvetődik. Most a napokban is gondolkodunk rajta, hogy ne legyen még egy harmadik csoport mellettük, tehát hogy ne nyissuk még meg egy kicsit is.
Igazából volt róla szó, hogy lehet, hogy évközben is lesznek ilyen rövidebb workshopok, nem?
Igen. Azok másfajták, de igen, de. Abszolút. Igen. És mondom, ez többen múlik azon is, hogy akik ott összejönnek, miféle csapattal, miféle közösségé tudnak ott összekovácsolódni egy pár nap alatt, és hogy igazából mi az ő igényük. Tehát még arra is lehet választ, tehát elképzelhető, mert ez egy nyári egyetem, kicsit mint egy tábor, egy egyszeri alkalom, ad egy nagyon erős élményt, és az ember tudja, hogy ott azon a vasárnapon ott vége, és megy tovább a nyárba másfele. De lehet, hogy az derül ki, hogy ennek lehetne, nem tudom, évközben egy olyan folytatás, hogy egy-egy hétvégén, nem tudom, ezek a csoportok találkoznak, és valamilyen értelemben. Szóval ez nagyon nyitott. Ez, tehát lehet ezt más, és azon túl, hogy az ember azt szeretné, hogy akkor ugyanúgy, ahogy eddig jövőre is legyen, de hogy ez valóban szétterülhet még így a tanévre, a más időpontokra is.
De akkor reméljük, hogy még lesz sok ilyen, meg sok hasonló.
Ez itt a Tilos az E, a Free SFE Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
A Tilos az e heti színház rovatában Cseri Hannával és Zrínyi Falvi Eszterrel beszélgetek készülő holokauszt témájú bábelőadásukról, amit a Gólem Színházban fognak bemutatni július 17-én.
Elemző próbák zajlanak, a bemutató július 17-én lesz itt a Gólem Színházban, Csányi utca 3, és az anyag pedig úgy talált meg, hogy az apukám ajánlott ezt a regényt, hogy szerinte ez nagyon illik hozzám, nagyon groteszk, humoros, és szerinte nagyon alkalmas lehet bábos adaptációra, és sok unszolás után elolvastam, és valóban, szóval nagyon lenyűgözött, és azonnal beindult a fantáziám, hogy ebből muszáj csinálni valamit, és az is külön tetszett, hogy ezt Magyarországon legalábbis még egyáltalán nem adaptálta senki. Ezt nem tudom, miért tetszett ennyire, de úgy éreztem, tehát ez egy viszonylag felfedezetlen kis gyémánt. Ugye a hullaégető az, ami szerintem ilyen ismertebb Fuchstól.
Ez is ezért darabból, mert készült egy filmadaptáció.
Meg bábelőadás is egyébként. De ez a Munstok úr, ez nem annyira közismert.
Hát nekem dramaturgként az volt benne nagyon nehéz, hogy mivel még nem dolgoztam bábelőadásban, ezért, igen, hogy elmondjuk, hogy miért fűrészelnek közben a háttérben. Szóval hogy az volt benne nagyon nehéz dramaturgként, hogy nagyon hamar, nagyon vizuálisan kellett gondolkodni az anyagról, mert ez egy kevert bábtechnikás előadás, és az egyes jeleneteknél nagyon hamar ki kellett találni, hogy mit tudnak egyáltalán megvalósítani. Nem tudom, tök szokatlan volt, hogy bizonyos mennyiségű szövegeket nem bír el minden bábtípus, és igazából ez a vizuális része volt nagyon furcsa. Amilyen nagyon hamar hárman kezdtünk el dolgozni a látványtervezőnkkel, Virág Vivivel, aki most nincs itt.
És akkor ez a kevert technika, ez mit jelent pontosan?
Szóval ez azt jelenti, hogy több idősíkot szeretnénk valahogy elkülöníteni élesen egymástól, és ez ennek segítségül szolgál a különböző bábtechnikák használata, tehát van egy a jelen idősíkja, ami a bunraku technikával jelenítődik meg. Vannak a múlt eseményei, a háború előtti időszak ilyen nosztalgikus felidézése, ezek síkbábban jelennek meg, és van egy harmadik sík, ez a fantázia síkja, ami tulajdonképpen mondhatjuk, hogy árnyátékkal jelenik meg, és ezek mosódnak össze tulajdonképpen egy idő után. Egyetlen egy figura van, aki tulajdonképpen élőszereplő, egyetlen egy olyan, aki határozottan élőszereplő, és ez tulajdonképpen a Munstok urat úgy kell elképzelni, hogy egy bunraku báb, és két mozgatója van, az egyik a fej mozgatója, és van egy lábmozgatója, és ez a lábmozgatója, ez egy külön entitásként van jelen. Ő egyfajta ilyen árny alak, egy ilyen félelemrettegés szülte árny alak, a Mon, és ő azon túl, hogy így Untermannként van jelen, ő egy külön entitás, vagy egy, igen, tehát külön lény. Őt látjuk, mint mozgatót, és van is jelentése.
Az adaptációt Hanna, te készítetted, vagy együtt?
Egy jelentős részét én készítettem, vannak jelenetek, amiket kifejezetten az Eszter írt, és vannak olyan jelenetek, amiket pedig határozottan együtt. Igen.
Ők hogy kerültek a produkcióba? Ti kerestétek őket, vagy ők?
Ez úgy történt, hogy még ugye nagyon bizony, az már ugye biztos volt, hogy az Audrey-n ez nem tud megvalósulni, de még nem találtunk helyszínt neki. És akkor az osztályfőnök telefonált, Csizmatia Tibor, hogy a Gólem Színháztól, Borgula Andrástól érkezett egy megkeresés, egy ajánlat tulajdonképpen, hogy, hogy akinek az osztályunkban, ha valakinek van témába vágó előadása, ami passzolt a Gólem Színház műsor politikájába, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani.
Profiába.
Az szívesen befogadja, tehát azonnal telefonáltam, hogy nekem van egy ilyen készülő produkcióm, és ők nagyon, nagyon rendesek voltak, szóval igazából tetszett is nekik, és nagyon támogattak minket, és tulajdonképpen minden segítséget megadnak, amire szükségünk van, szóval...
Szerintem azt is mondjuk, hogy ez egy tök izgalmas helyzet, amiben vagyunk most, mert a Gólem Színház most fog kinyitni.
Vagy a saját épületük, igen.
Ők most kaptak egy új épületet a Csányi utcában, és mi leszünk az első bemutatójuk júliusban. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy egy olyan térben próbálunk, ami...
még épül. De igazából ez egy felnőtt előadás lesz, de nincsen akadálya, hogy középiskolások is megtekintsék, de nem célzottan ifjúsági.
De ebből a témából fakadóan sem. Én nem tudom, hogy elhangzott-e már a beszélgetésben, de mondjuk, hogy egy alapvetően holokauszt vagy témájú, vagy a holokausz szorongást feldolgozó.
Tulajdonképpen igen. Nem egy az egyben a holokausz, de hogy igen, igen, szóval. Szóval nem gyerek előadás, hanem ez egy felnőtt báb előadás. Hát igazából az a történet, hogy Munztok úr egy ilyen 50-es éveiben járó Spárga cég tisztviselője, aki annyira szorong attól, hogy mikor kapja meg a behívó parancsot valamelyik koncentrációs táborba, hogy különböző megküzdési stratégiákat keres, hogy ezt a szorongást valahogy enyhíteni tudja, és aztán rátalál egy olyan módszerre, aminek az a lényege, hogy ő felkészül Auschwitzra. Tehát tulajdonképpen ő a saját otthonát átalakítja egy koncentrációs táborra, megpróbál teljes körűen alaposan felkészülni rá. Nem tudom, vasalódeszkán alszik, ihezteti magát, megvereti magát, szóval egészen groteszk módon úgy harcolt tulajdonképpen így az emberi méltóságáért, hogy közben alkalmazkodik az életét folytogató brutalitáshoz. Szóval egy nagyon kafkai, groteszk ábrázolásmód. Igen, és most nem mondanám el, hogy mi a vége, de tulajdonképpen szóval valami olyasmi történik, ami igazából egészen komikus és tragikus fénybe merevíti az egész életét, vagy ezt az egész szakaszt. Igen, és igazából ez ami szerintem nagyon érdekes benne, hogy hogyan tudja egy ilyen békés ember lelkét, a félelem ketté hasítani, és hogy különböző, a közösségnek különböző tagjai milyen megküzdési stratégiákat találnak az ilyen totális elnyomó rendszerekkel szemben, hogy megőrizzék emberi méltóságukat.
Szerintem az volt még tök fontos ennél a történetnél, amit a Hanna, vagy amivel nekem a Hanna is érvelt a legelején, amikor ezt a regényt így odaadta, hogy van az embereknek egy ilyen holokauszt fáradtsága, hogy nagyon sok előadás készül ebben a tematikában, és nagyon sok, nem tudom, filmet látunk ebben a tematikában, de ennek a regénynek egy tök nagy, nem tudom, előnye, vagy pozitívuma, vagy váratlan oldala, hogy nagyon-nagyon jó az a fajta cseh humor, amivel az egész témát feldolgozza.
Igen, igen, ez szerintem nagyon különleges, szóval egyébként a cseh irodalomban, hogy összevetve mondjuk a magyar szemléletmóddal, hogy valahogy mondjuk ilyen témákhoz nehezebben tudunk humorral, vagy ilyen abszurd humorral hozzáállni, és ez szerintem ebben ez egy új megvilágítása ennek a történetnek, vagy egy olyan, igen.
És az, hogy a humor nem elkönnyíti, meg nem elbagatelizálja a témát, hanem pont ettől tud néha nagyon gyomorszorító lenni az egész, ami történik az emberekkel, akik benne vannak ebben a regényben.
Ismertek esetleg korábbi előadást, ami ennyire bábos formanyelvvel dolgozik ezzel a témával?
Van egy, és mindjárt mondom is, hogy mi az.
Meg ennek a regénynek is van egy korábbi adaptációja. Los Angelesben, vagy találtunk róla nyomokat az interneten, hogy ebből készült ugyanúgy egy báb előadás egyébként valahol Amerikában.
Hotel Modern Camp című előadás, az tulajdonképpen az egy bábos holokauszt tematikájú előadás, és ilyen egészen elképesztő pici figurák vannak benne, egy hatalmas nagy makett tulajdonképpen az egész. Egy hatalmas nagy Auschwitz makett, ilyen több ezer pici bábbal és ilyen mini jelenetekkel. Nagyon érdekes. Nekem van személyes érintettségem ezzel a témával, és mindig így foglalkoztatott, hogy hogy lett erről valahogy a kevésbé nyomasztó, vagy kevésbé sokat ismételt látott. Tehát, hogy lehet valahogy az én ilyen abszurd humorhoz vonzódó személyiségemet összekapcsolni ezzel a témával. Ez az egyik. A másik meg, szóval, hogy szerintem az, hogy szóval nem annyira szeretnék erre egy külön erősíteni, vagy nincs bennem egy ilyen, hogy most ez egy ilyen valahogyan ezt így aktuálisra tenni így erőltetett módon, de nyilván biztos, hogy nem véletlen, hogy ebben az időszakban egy téma, ahol emberek félnek attól, hogy mi vár rájuk, és hogy ezt a félelmet hogyan, milyen megküzdési mechanizmusokkal lehet valahogy elviselhetővé tenni. Szóval egy ilyen totális elnyomó rendszer, szóval na mindegy, értitek, tehát van ezzel kapcsolatban, van aktualitása, vagy lehet akár, de ez nem, szóval nincs ilyen misszióm, hogy erről fontos most beszélni, vagy szóval egyébként is, nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy fontos, de...
Én is erre részre tudok talán inkább csatlakozni, vagy hogy nekem, amikor elolvastam ez a, hogy a félelem szétforgácsolja a közösséget, meg ahogy az emberek meg tudnak adaptálódni ehhez a félelemhez, ez egy nagyon-nagyon fontos, nem tudom, vonulata ennek az egész történetnek, és valahogy pont a mai próbán hangzott el, hogy az, hogy így nem csak az a része, hogy egy nem tudom elnyomó rezsimben a kisebbség hogyan tud megbirkózni, vagy milyen megküzdési stratégiákat talál, vagy van-e egyáltalán kiút ebből az egész dologból, de az a része is, hogy emberek a félelem miatt elszigetelődnek egymástól, és ahogy a félelem, hogy mondjam, szétforgácsolja a közösséget.
Talán az is, hogy amikor annyira kapaszkodsz a racionalitásba, hogy ne veszítsd el az épp eszedet, hogy nem veszed észre, hogy már a legirracionálisabb módon viselkedsz, és valahogy ennek a finom átmenete az őrületbe, az, szóval szerintem az nagyon, nagyon érdekes ilyen kapcsolódási pont, mondjuk az elmúlt egy év időszakával, most a karanténtól kezdve egyetem foglalásig, tehát igazából...
Igen, nagyon zsigeri ez az egész, nem tudom, szorongás és kilátástalanság. Igen. Benne. Meg az, hogy az ember mit tud kezdeni egy olyan helyzetben, ami annyira bizonytalan, hogy tényleg napról napra kell gondolkodni, vagy az idő teljesen felszámolódik.
És hogy belül, tehát ezek belül pörögnek, tehát ezek a megküzdési, tehát mindegyik az ember fejében zajlik, hogy tulajdonképpen nekem hogyan kéne hozzáállnom ehhez a dologhoz, hogy ne őrüljek meg, az, hogy mert hogy tenni nem tudsz semmit, vagy ebben a helyzetben. Élő zene lesz benne. Fontos dramaturgiai funkciója van a zenészeknek. Tulajdonképpen ők a már elhurcolt zsidó hitközség tagjai. Egyet hunor, vagy klarinétozik, van egy harmonikásunk, aki még nincs, de hogyha most valaki hallgatja ezt, és harmonikázik, akkor keressen fel. És Rozs Tamás csellózik, és Rozs Tamás fia, Rozs Mirko Benjamin pedig hegedül. Ruszina Szabolcs, Munztok úr személyében, szerepében. Akkor van tulajdonképpen öt egyetemista, ebből négyen a negyedéves bábszínész osztályba járnak, Elnagy Attila, Podlovics Lalu, Bánki Sára és Krisztof Toma, és Urbán Richard, aki ötödéves Kaposváron most végez. Mi ketten, Eszterrel, Virág Vivi a tervező, rendező asszisztens pedig Német Orsi.
Ez itt a Tilos az E, a Free SFE Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
A 90.3 Tilos Rádión a Tilos az E Free SFE podcastot hallottátok. Elérkeztünk a mai adás végéhez. Köszönjük a figyelmet minden hallgatónak. Legközelebb új adással 2 hét múlva pénteken 18 órától jelentkezünk. Az előző részek Tilos az E podcast néven elérhetőek a Spotify csatornánkon. Támogassátok adótok 1%-ával a Tilos Rádiót, és figyeljétek az elmaraton eseményeit. Kövessétek a Patreon oldalunkat, ahol különböző konstrukciókban tudtok támogatni minket. Az adás vendégeinek köszönjük a részvételt, köszönjük a Tilos Rádiónak a lehetőséget, Németh Gábornak a támogatást, és szeretném megköszönni szerkesztőtársaim Artim Rebeka, Bartal Dóra, Bársonyosi Dávid, Kendesára és Muzslai Franciszkó munkáját. Én Alfarman Petra voltam, további szép estét kívánok mindenkinek!
Mann trifft Frau, Frau trifft Mann, viel zu selten alleine an. Doch zwei davon, die haben's geschafft, ne ganze Nacht zu zweit verbracht. Die liegen froh, lieben sich so, Glück ist immer ein Risiko. Wie ich dir, so du mir, sagt sich und dann zu ihr. Meine Versprechen halt ich ewig, wenn du mir glaubst, mach ich dich selig. Doch sie hat's nicht interessiert und es ist nie mehr passiert. Ein Versprechen hält man ewig und so hält er seines noch. Von Vertrauen hält sie wenig, aber wundern tut sie's doch. Heute will er seine Liebe finden und sie für immer an sich binden. Frauen wollen was, Männer auch, ein schönes Haus, ein Kind im Bauch. Er hat viel zu geben, will viel erleben, sich heute zum letzten Mal verlieben. Wie ich dir, so du mir, sagt sich und dann zu ihr. Meine Versprechen halt ich ewig, wenn du mir glaubst, mach ich dich selig. Doch sie hat's nicht interessiert. Es ist nie mehr passiert. Ein Versprechen hält man ewig und so hält er seines noch. Von Vertrauen hält sie wenig, aber wundern tut sie's doch. Sie hat schon viel zu oft, zu früh gehofft, an alle falschen Türen geklopft. Diesmal will sie klüger sein, sie lächelt kalt und lässt ihn rein. Es ist nur ein Spiel, aber sie will gewinnen, ihn vielleicht sogar zum Weinen bringen. Wie du mir, so ich dir, sagt sie sich und er zu ihr. Meine Versprechen halt ich ewig, wenn du mir glaubst, mach ich dich selig. Doch sie hat's nicht interessiert. Es ist nie mehr passiert. Ein Versprechen hält man ewig und so hält er seines noch. Von Vertrauen hält sie wenig, aber wundern tut sie's doch. Ein Versprechen hält sich ewig, wenn du mir glaubst, mach ich dich selig. Doch sie hat's nicht interessiert und es ist nie mehr passiert. Ein Versprechen hält man. Schön, wärm war zu sein.